Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figergő.
Max Verstappen rekordot döntött, a Ferrari pedig idei legerősebb produkciójával rukkolt elő a monzai olasz nagydíjon. Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Formula Podcast olasz nagydíjat értékelő adásában. Én Gellér Figergő vagyok, velem szemben pedig itt ül a virtuális stúdió másik felén az Itáliából hazaérkező Mészáros Sándor. Szia!
Ciao, buongiorno ragazzi! Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
Alig várom majd a szezon hátralévő felébe az izgalmasabbnál izgalmasabb külföldi helyszínek után, milyen beköszönéseket fogsz alkalmazni. Na de most akkor az olasz nagydíjról kell beszélnünk, és nyilvánvalóan az íg az élre kívánkozna itt a témáink sorában Verstappen történelmi rekordja, de olasz nagydíjról lévén szó, azt hiszem mindenképpen úgy érdemes, hogy a Ferrarival kezdjük, akiknek csodát tenni nem sikerült, tehát megnyerniük nem sikerült az olasz nagydíjat, de idén minden korábbinál erősebbek voltak, csapatként mindenképpen, ugye pole pozíciót szereztek, Leclerc is századokkal maradt csak el, vagy nagyjából fél tizeddel maradt csak el Verstappentől, Sainz pedig úgy egyenesen legyőzte őt szombaton, és vasárnap is, ugye Sainz még a verseny nagyjából egyharmadában az élen is tudott haladni, és a két Red Bull mögött értek célba harmadik, negyedikként. Én azt gondolom, hogy a 2023-as realitást tekintve azt mondhatjuk, hogy mindent kihoztak ebből, ami benne volt.
Bizony-bizony a Ferrari kitett magáért Monzában, és ki is kellett, hogy tegyenek magukért, ugye, hát nem túl fényesen muzsikálnak idén, és hát ilyenkor úgy tartja a mondás, hogy ha már összességében véve a szezon annyira nem alakul jól a csapat számára, akkor legalább hazai pályán, hazai terepen tegyenek ki magukért, ugye a sebesség temploma Monza, a Ferrari egyik otthona, Imola lett volna a másik, de ott ugye az áradások miatt nem rendeztek idén versenyt. Ez egy presztízs kérdés volt a Ferrarinak, hogy villancsanak itt valamit a tifózi előtt. Ezt összességében véve a lehetőségeket látva én azt gondolom, hogy megtették. Ez a kis leszorító erős csomag, ugye egy nagyon egyedi csomag kell a monzai pályára, a pályának a karakterisztikája miatt, ez jobban működött, mint más konfigurációban szokott működni a Ferrari, a pilóták pedig éltek ezzel a lehetőséggel, úgyhogy összességében véve én azt mondom, hogy amit a helyszínen láttam, tapasztaltam, hogy a tifózi elégedetten zárta a hétvégét, nem elégedetlenség volt, nem felháborodás volt, hanem jó alaposan megünnepelték a dobogót és a negyedik helyet.
Ugye Carlos Sainzról majd külön fogunk beszélgetni kicsit, illetve arról is, hogy micsoda sót csinált a Ferrari két versenyzője, amit hát szerintem sokan élvezettel néztünk. Egyébként is azért ezt húzzuk alá, hogy rengeteg élvezetes csata volt ezen az olasz nagydíjon. A holland nagydíj után ismét egy nagyon-nagyon-nagyon szórakoztató, nézhető, élvezhető versenyt kaptunk, úgyhogy itt a nyári szünet utáni programra egyelőre nem lehet panasz. Szóval a Ferrariról fogunk még beszélni ma, most viszont emlékezzünk meg a történelmi rekordról, ami hát egy kisebb fajta ilyen nyilatkozat csörtét is kiváltott. Ugye Max Verstappen sorozatban 10. futamgyőzelmét aratta, és ezzel olyasmit hajtott végre, amit még soha senki az F1 történetében, ugye Sebastian Vettel jutott 9-ig, illetve számítási módtól függően Alberto Ascari is, és hát ugye, hogy az annak többek között Balogh Tomi szeretett kollégánk nagyon örvend ezzel, hogy Verstappen átírta a rekordot végre, nem kell mindig oda tenni ezt a kis lábjegyzetet a sorozatban szerzett legtöbb győzelem rekordjához, hogy és amúgy Ascari is csak. Tehát az új rekorder Max Verstappen 10-nél járunk, és ki tudja, hol áll meg. És ugye erre a rekordra reflektálva mondta azt Toto Wolff, ami azért meglehetősen nagy visszhangot váltott ki, hogy az ilyen rekordok csak a Wikipédiára valók, és a számok azok őt nem érdeklik, és legalábbis szerinte Verstappent sem érdeklik. És most nem is Wolffról akartam beszélni igazán, hanem egy olyan érdekességet emelnék ki, hogy jött két egymásnak ellenmondó nyilatkozat Verstappentől és Márkótól. És ez nem az első alkalom így mostanában, hogy egymásnak ellenmondó nyilatkozat érkezik Márkótól és a Red Bull valamely prominens tagjától. Ugye Helmut Márkó azt fejtette ki, hogy belső feszültség volt a csapatban a rekord felé vezető úton, mert Verstappen nagyon-nagyon ideges volt, nagyon feszült volt, hogy meglegyen neki ez a rekord, és hát Verstappen meg erre azt válaszolta, hogy hát ez nem így volt, ő nem tudja, hogy Helmut miért szereti ezt így mondogatni, hogy ideges, mert nem volt ideges. Most nyilván ez jóval kisebb jelentőségű, mint mondjuk pár héttel ezelőtt, amikor Sergio Perez jövője kapcsán mondtak kétféle dolgot Helmut Márkó és Christian Horner, de nekem azért mégiscsak fura, hogy itt megint nem egyezik Márkó valakivel.
Visszautalnék a legutóbbi adásra, amit mondtam, hogy egyre inkább körvonalazódik, egyre inkább kikristályosodik az, hogy nem Helmut Márkó kezében van már a karmesteri pálca, és ez azért minden egyes alkalommal nagyon szépen visszaköszön. Csak hogy egy sztorit mondjak neked, egy apróságot a gridről, a most vasárnapi gridről. Ugye ez egy történelmi csúcs döntés volt a Verstappentől, és hát ebből az alkalomból ellátogatott a helyszínre a Red Bull tulajdonosi körének a tájföldi szárnya is, a Juvidia, remélem jó mondom a családnevet, a Juvidia család is, és a Juvidia családot Christian Horner kísérgette a griden, és az azért látványos volt, hogy nincsenek, tehát nem nyilván beszélgettek Helmut Márkóval is, de az úgy a testbeszédet olvasva azért sokkal bensőségesebb volt a kapcsolat a Hornerrel. Tehát sokkal inkább vele tárgyaltak, nem pedig Dr. Márkóval is beszélgettek, meg ő is ott volt a fotókon, meg mi egymás, de tudod, az ilyen apróságokból lehet olvasgatni, hogy mi történik valójában a háttérben, aztán ezek alapján lehet utána menni a dolgoknak, és hát egyre több helyről halljuk ezt, hogy ez a tény, hogy egyre inkább átkerül a karmesteri pálca a Horner kezébe Dr. Helmut Márkótól.
Igen. Ami pedig ugye Wolf nyilatkozatát illeti, ezt a bizonyos wikipédiás megnyilatkozást, ugye, hogy ez a rekord oda kerül fel, és senki se, egyébként meg senki se olvassa, és senkit se érdekel. Ezzel kapcsolatban mindenek előtt, de aztán gondolod, beszéljünk róla kicsit, ajánlanám a Hétfő esti Pitfall című YouTube műsorunkat, ahol kimondottan nagy teret szenteltünk a Mercedes és a Red Bull közti legfrissebb nyilatkozat háborúnak, amivel ugye Hamilton odaszólt Verstappennek, Verstappen Hamiltonnak, Horner Wolfnak, Wolf Hornernek, aztán Wolf még Verstappennek is, és azóta volt még egy, de azt már hirtelen nem is tudom, hogy éppen ki csodának szólt be. Csodálatos ez az üzengetés, nem?
Ez a társas játéknak a része. Tehát, hogyha felidézzük magunkban a 2021-es eseményeket, nem kell azért olyan nagyon mélyre ásni, hogy eszedbe jusson az, hogy Horner is tett ilyen jellegű megjegyzéseket, hogy megpróbálta degradálni, ahol csak tudta a Mercedes, Hamilton, Wolfot. Tehát azért ezek a srácok tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy ez része a játéknak, valahogy meg kell próbálni a domináns szerepben levő erőt kimozdítani a saját komfortzónájából. A Red Bull ezt csinálta 2021-ben megállás nélkül a Mercedes-szel, és végül eredményre vezetett a történet. Most fordítva van, most megfordultak az erőviszonyok, most a Red Bull dominál, most a Mercedes próbál meg a világon mindent. Pár versennyel ezelőtt, a nyári szünet előtt volt egy jelenet, ami bejárta a világsajtot, az X-en, meg a különböző közösségi médiás platformokon, ahol Wolf nyilatkozott, oda ment, és őt megcsipkedte Horner, és jót röhögtek a közjátékon. Akkor meg arról ment a fám, hogy hú, de jóban lett hirtelen a két ember. Tehát ez része a játéknak, amikor ezt csinálják, hogy üzengetnek egymással, a pszichológiai játszmának az egyik legfontosabb eleme, ez az üzengetősdi.
Na, beszéljünk kicsit egy olyan versenyzőről, aki itt a teljesítményével üzent ezen a hétvégén, méghozzá azt üzente, hogy megérdemelne egy 2024-es ülést. Nyilvánvaló, hogy beszéltünk a múlt héten is az akkor debütáló Liam Lawsonról, aki ugye most teljesíthette az első teljes verseny hétvégéjét a Formula 1-ben, hiszen ugye Zandvoortban csak szombaton tudott beugrani Daniel Ricciardo balesete után. És ugye Liam Lawson gyakorlatilag ezen az első teljes hétvégéjén egyből az úgy szóval második számú Red Bull, de hogy Red Bull, bocsánat, második számú Alfa Tauri autónak, tehát Tsunoda mindenkori csapattársainak a legjobb teljesítményével rukkolt elő, ugye egyrészt minimális különbséggel is egy helyen kapott ki Tsunodától az időmérőn, miközben emlékezhettünk arra, hogy szegény Nick de Vries hát rendszerint ennél jóval nagyobb lemaradásban volt, a versenyen pedig 11. lett, mindösszesen 6 másodpercre a pontszerző helytől, és úgy nyilatkozott Lawson a versenyt követően, hogy gyakorlatilag magának köszönheti, hogy nem szerzett pontot, mert hogy elrontotta a rajtot, és hogyha nem rontja el a rajtot, akkor nem kerül Bottas mögé ennyire, hogy aztán így végül lemaradjon a pontszerzésről. Mivel óriási nagy show lett volna, hogyha épp Nick de Vries után Monzában ismét pontot szerez egy beugró versenyző, de összességében azt gondolom, hogy ez a 11. hely is bőven megsüvegelendő, tekintve, hogy mennyire minimális időt töltött az autóban eddig.
Igen, teljes mértékben egyetértek veled, hogy Lawson minden dicséretet megérdemel, ugye a debütáló hétvégéje Zandvoortban az egy meglehetősen komplikált szituáció volt, de azzal együtt ugye lehetett adott esetben ez bizony akár ilyen felmentő körülmény is lehetett, hogy nem lehetnek elvárások vele szemben, hiszen az utolsó utáni pillanatban kapta meg a behívóját, és nem volt egyszerű dolga, bla 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 bla. Ilyen tekintetben egy második hétvége mindig sokkal nehezebb. Amikor egy tiszta hétvége következik, amikor a hétvége kezdetétől fogva ott vagy, és föl kell építened a hétvégédet, és úgy kell bizonyítanod. Nincs felmentő körülmény gyakorlatilag. Egy picit Baumgartner zsoltizott egyébként Liam Lawson. Ugye Zsoltinál is úgy volt annak idén, hogy a Hungaroringen megkapta a beúrás lehetőségét, amikor Ralph Furman elszenvedte azt a balesetet, lehozta azt a hétvégét, majd a következő hétvége az Monza volt, ahol szintén lehetőséget kapott a Jordannél, és ugye tőle is azt hallottuk, hogy az azért hasonló nehézségi fokozattal bírt, vagy még nehezebb volt, mint az első hétvége. Ugyanez van Lawsonnál is, hogy itt most már nem volt mellé beszéd, és azt kell, hogy mondjam, hogy megint csak nem, hogy megsüvegelendő munkát végzett ezúttal, hanem ez tényleg minden tiszteletet, meg dicséretet megérdemel. Ez az új-zélandi fiú azért, amit csinált. Olyan szinten, hogy a pedokban már arról zajlottak itt a spekulációk, hogy valójában most már az Alfa Taurinak 3 pilótája van 2 autóra. Tehát, hogy ezek után, amilyen teljesítményt most kirakott Lawson az asztalra, nyilvánvalóan Szenté avatni nem kell, De nagy hiba lenne nem figyelembe venni azt, hogy ő is rendelkezésre áll, amikor a jövőről gondolkodnak a Red Bullnál, meg a hamarosan érkező új potenciális szponzori csomagnál, hogy akkor adott esetben lehet mérlegelni azt is, hogy esetleg ő szerephez jusson a csapatnál. Ugyanakkor az érdekes, hogy azt hallottuk a pedok legmélyén, hogy bár a Red Bullnál is respektálják azt a munkát, amit végez Lawson beúróként, azért olyan vérmes reményei neki nem lehetnek arra, hogy 2024-ben adott esetben figyelembe veszik őt, mint potenciális versenyzőt, ezt még a hétvége folyamán hallottuk, de ugye vasárnap egy nagyszerű versenyt hozott össze, nagyon szép teljesítménnyel, és mindenki úgy távozott Monzából, hogy remélhetőleg azért ez az álláspont ez változik a Red Bullnál, és adott esetben figyelembe veszik egy picit jobban azt is, hogy Lawson rendelkezésre áll, le a kalappal előtte.
Igen, és ugye jelen állás szerint legalább 2 versenye, 2 hétvégéje lesz még a bizonyításra, hiszen a legfrissebb nyilatkozatok alapján az szinte kizártnak tűnik, hogy Ricardo Szingapurban és Japánban bevethető lesz, és ugye Lawson kis túlzását Suzukában ugye hazai pályán versenyezhet, hiszen a szuperformula mezőnyében többször megfordult már ott. Izgatottan várhatjuk, hogy mire fog menni, és nyilván az is jó kérdés, hogy Ricardo jövőjére milyen hatással lehet az, hogyha mondjuk Lawson még 1-2 hasonló, vagy ennél is jobb produkcióval elő tud rukkolni.
Várunk, figyelünk, és igen, nem olyan túl jók a hírek meg az információk Ricardo helyzetével kapcsolatban. Állítólag sokkal komplikáltabb ez a sérülés annál, mint amilyennek eredetileg első nekifutásra tűnt, és hogy igen, ez egy elhúzódó rehabilitációs folyamat lesz. Jó egészséget kívánunk neki, addig pedig kíváncsian figyeljük, hogy mit alakít Lawson az Alfa Tauriban.
Lépjünk akkor tovább, és beszélgessünk még egy istálóról, ez pedig a McLaren, ahol hát ismét fortak az indulatok csapaton belül. Ugye idén nem először fordult elő az, hogy a stratégiával verseny közben kívülről nézve nehezen indokolható módon előnyben részesítették Lando Norrist Oscar Piastrival szemben. Ennek ugye valamikor a nyáron te egy elég határozott jelét is láttad egy nagy futással, úgy szólván, ami...
Igen.
Az Hungaroringen történt.
A Hungaroringen történt az, amikor ugye a stratégia úgy alakult, hogy a futamot ígéretesen kezdő Piastri Norris mögé került. Ott a McLaren motorhomjában néztük a versenyt, és ott összenéztük, hogy na vajon ehhez mit szól a Webber. Aztán abban a pillanatban oldalra fordultunk, és a fenti irodából, mint egy feldühödött vaddisznó olyan stílusban rohant le a Webber, és indult meg a garázs felé. Ugye én ezt később tisztáztam vele. Kérdeztem tőle ezt pában, hogy mi a helyzet, mi volt ez a kis közjáték. Azt mondta, hogy igen, ez egy keményebb hangvételű beszélgetés következett ezután a jelenet után, de azt mondta, hogy nincs okuk arra, hogy nagyon verjék az asztalt, mert elégedettek azzal, amit a csapattól kapnak. Most én azok után, ami ezen a hétvégén történt, kíváncsi vagyok, hogy mennyiben változott. Ez sajnos a futam utáni forgatagban nem volt alkalmam beszélgetni vele, de ígérem, hogy a következő alkalommal, amikor a környezetében leszek, akkor meg fogom kérdezni, megfigyeljük, hogy hogyan alakul a kommunikáció tónus a Webber irányából a McLaren felé.
Akkor egyelőre tehát nem láttad őt hátratett kézzel ott járkálni, ahogy azt a feldúlt emberek szokták tenni. Minden esetre nem kizárt, hogy itt is azért megindult valamerre. És ugye hát itt nem is maradt következmények nélkül ez a dolog, hiszen Lando Norrist ugye ismét oda varázsolták stratégiai módszerrel, úgy szólván, Oscar Piastri elé, és ugye Piastri viszont megpróbálta a pozícióját gyorsan visszavenni, a boxból kijövet, aztán a semmiképp sem üzemmeleg abroncsokon kicsit, nem nagyon, de egy kicsit kifele mozdult, alul kormányzott lett az autója, és ezzel össze is ért a két McLaren egymással. Ugye túl nagy következménye nem lett a dolognak, hiszen mindketten tovább tudtak menni, de mindenképpen érdekes szerintem kívülről azt látni, hogy nem először történik ilyen incidens kettőjük között, mármint koccanás először történt, de ilyen kurta furcsa helycsere. Aztán az nagyon érdekes volt számomra, hogy a két versenyző egyike sem tulajdonított nagy jelentőséget a történteknek. Norris azt mondta, hogy senkinek nem lett baja, tiszteljük, szeretjük egymást, nincs itt semmi látnivaló. Piastri meg gyakorlatilag annyit sem, ugyan a verseny utáni interjújában háromból két koccanására kitért, ugye egyszer Lewis Hamiltonnal, ami abszolút nem az ő hibája volt, egyszer pedig Liam Lawsonnal, ami jóval inkább az ő hibája volt, találkozott, erről viszont említést sem tett. Nem úgy Andrea Stella csapatfőnök, aki viszont egy dörgedelmet fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy a...
Ez elfogadhatatlan. Ilyen
és a
nem
csapat értékrendjével összeegyeztethetetlen.
Ebben az a durva egyébként, én szerintem ne is totojázzunk tovább, adjuk oda az idegeskedő világbajnokság monzai futamának trófeáját, a magas vérnyomás külön díjat Andrea Stellának. Akinél nyugodtabb palit, hát én őszintén megmondom, hogy én nem ismerek a Forma 1 berkeim belül. Tehát egy hihetetlenül higgant és nagyon-nagyon-nagyon nyugodt emberről beszélünk. Annak ellenére, hogy olasz. Ugye az olaszok azok általában heves vérmérsékletűek, szenvedélyes emberek. Stella egy üdítő kivételő, egy végletekig visszafogott, kifinomult, nagyon-nagyon-nagyon finom úri ember. Viszont ezen a délutánon, a futam után, hát olyan feldúltnak láttam, amilyen feldúltnak talán még soha. Tehát nála biztosan kicsapta a biztosítékot ez a, Hát fogalmazzunk úgy, hogy ártalmatlan kis koccanás, amit a két ember összehozott, és bizony nagyon keményen megfogalmazta azt a dörgedelmet, hogy ez egyszerűen elfogadhatatlan, a csapat értékrendjével összeegyeztethetetlen, versenyezni lehet, sőt kell is, de csapattársak nem üthetik, vághatják egymást a pályán. És egy picit az volt az érzésem egyébként, amikor ezt a dörgedelmet ugye mindenütt elmondta a televíziónak, elmondta az újságíróknak, elmondta mindenütt ugyanaz, hogy a legfőbb vágyam az lett volna, hogy de nagyon jó lenne lénynek lenni a falon, amikor a kiértékelő megbeszélés zajlik a futam után a motoromban, hogy vajon ez a hihetetlenül nyugodt ember, ez hogy csap az asztalra? Milyen stílusban csap az asztalra? Hogy igazítja el ezt a két begőzölt titánt, akikben tombolt az adrenalin? Hogy mi hangozhatott ott el. Úgyhogy a magas vérnyomás külön díj nyertese a monzai futamon nem lehet más, csak és kizárólag Andrea Stella.
Hát ezzel csak egyet érteni tudok, és akkor menjünk tovább bizonyos más díjakra, kezdve a legértékesebbel, az úgynevezett Best Followers külön díja, amelyet a hétvége legjobbjának osztanak ki a Formula Podcast Facebook csoport tagjai. Apropó, hogyha nem vagytok bent ebben a Facebook csoportban, ahol lassan megközelítjük a 6000 tagot, akkor gyertek, és beszélgessünk jókat a Forma 1-ről. Ugye ebben a csoportban írjuk ki minden futam után a szavazást, amelyet ezúttal fölényesen megnyert Carlos Sainz. Őt választottátok tehát a hétvége emberének, és mi is így tettünk. Nyilvánvaló, hogy bizonyos szempontból nehéz megindokolni, hogy miért nem a sporttörténelmi rekordot elérő Max Verstappen a hétvége embere. Egyrészt azért, mert nem lehet mindig őt jelölni a hétvége emberének, bár az idei szezonban azért az esetek meglehetősen nagy százalékában kiérdemelte volna ezt az elismerést. Másfelől pedig ugye Carlos Sainz egy olyan produkciót tett ki az asztalra, amivel bőven megérdemelte ezt az elismerést, mind tőlünk, mind a Formula Podcast Facebook csoport tagjaitól, ugye csak a legfontosabbat kiemelve, pole pozíciót szerzett, harmadik lett úgy, hogy a verseny legnagyobb részében valamely Red Bullt maga mögött tudta tartani, előbb, mint egy 15 körig, ugye, Max Verstappent, aztán pedig meglehetősen sokáig Sergio Perez, végül pedig az agyon használt, ugye a folyamatos védekezésben agyon használt abroncsokon is meg tudta védeni Charles Leclerc-rel szemben ezt a pozíciót. Hát le a kalappal, gyakorlatilag az egész hétvégében egyetlen apró hibát követett el, Verstappen elől menekülve, ami ugye lehetővé tette Verstappennek az előzést, de azt nem gondolom, hogy ha nem hibázik, akkor azzal a Ferrarival 51 körön át meg lehetett volna fogni a Verstappent. Ez így is a maximum volt, amit ki lehetett ebből hozni, és kellett is ez már Sainznak, hiszen ne felejtjük, neki nem volt még idén dobogója. És ugye ezzel viszont Sainz ugye megerősítette a helyét a, hát nem mondom, hogy a best of the rest pozícióban, mert ugye nehéz is lenne most idén meghatározni, hogy pontosan hol húzzuk meg a, honnan kezdődik a rest, nagyjából Sergio Perez-től, de ugye négy versenyző van, aki kiemelkedik a bajnoki pontversenyből, Verstappen, Perez, majd az egymással csatázó Hamilton és Alonso, és mögöttük Sainz következik ötödikként, azaz Leclerc, Russell, Norris és hát igen, és a többiek előtt áll ő jelenleg. Örvendezette a Sainz család minden tagja, az összes Carlos.
Fú, bizony. Bizony, és nem csak ők örvendeztek, hanem a tifózi is annak a teljesítménynek a láttán, amit kipakolt az asztalra, illetőleg a pályára Carlos Sainz. Hol is kezdjem az ő méltatását? Ugye nagyon jól, meg ígéretesen kezdte a hétvégét. Nagyon, nagyon jól sikerült a pénteki napja. Nem is titkolta, hogy arra nem számított, hogy ennyire jól alakul majd a pénteki. De azt mondta, hogy azért túlzott következtetést egy pénteki napból nem szabad levonni. Aztán jött a szombat, és jött az a bizonyos kör a Q3-ban, amivel hát én nem tudom, hogy ez hogy rakta. Ő maga azt mondta, hogy az Ascariban és az Alboreto névre keresztett parabolikában sikerült neki azt a levegővételnyi előnyt kipréselnie az autóból, amivel végül megszerezte a pole pozíciót, de még akkor is azt mondta, hogy hát igazság szerint a korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy 5-6 kör, és a Red Bull elmegy, és bottal üthetik a nyomát. Én magam, ahogy a Pitfall pluszos, a YouTube csatornánkon elérhető Pitfall pluszos videóban tettem utalást, erre beszélgettem az édesapjával, meg mindig szoktam vele beszélgetni, egy ideje már nem láttam egyébként. Nem jött egy ideje. Ugye tragédia történt, elhunyt az édesapja idősebb Carlos Sainznak. Sok minden megpróbáltatás érte a családot az elmúlt időben, nem jött versenyekre, hosszú idő után most jött először, és jó volt vele beszélgetni. Ilyenkor mindenről szoktunk beszélgetni, például a gyerek teljesítményéről is. Tehát azt mondta, hogy igazándiból óriási nagy dolog a pole a Ferrari földjén, a tifózi előtt, ez azért az önbizalmát megtuningolja az embernek, de azért olyan vérmes remények nem nagyon lehetnek. Tehát győzelemről ábrándozni. Ő maga azt mondta, hogy egyetlen egy esély van a győzelemre, az az, hogyha meg tudja tartani a vezető pozíciót, és mögötte az elején, a tülekedésben esetleg az ellenfelekkel történik valami. Akkor lehet szansz, érdemi szansz a győzelemre. Ami ugye nem történt meg, dobogóra bejött Carlos Sainz, hatalmas küzdőszellemről tett tanúbizonyságot szerintem, heroikus küzdelem volt, amit vívott. Tehát nézd meg, hogy ki ellen védekezett, meg milyen védekező munkát mutatott be. Tehát védekezett Verstappen ellen, védekezett Perez ellen, meg védekezett Leclerc ellen is, nem is akárhogyan. Szenzációs volt, amit művelt. Fel is merült az, hogy akkor ugye a 2021-es Abu Dhabi produkció után elkeresztelték Checo Perezt a mexikói védelmi miniszternek, fölmerült az, hogy esetleg mostantól lehet-e őt a spanyol védelmi miniszternek nevezni. Ezen nagyon jót nevetett, és azt mondta, hogy ő szeretne inkább a támadó ügyi minisztere lenni Spanyolországnak, és sikeres támadásokat végrehajtani, amivel az érretörés futamokat nyer, de jó pofa volt, szépen lekezelte a humort, és tetszett neki. Tehát minden, én szerintem minden dicséretet megérdemel Sainz. Nagyon régen láttam ezt a küzdőszelemet. Egy kicsit az utóbbi időben, mintha enervált lett volna nekem. Ilyen életunt, meg kedvetlen, meg nyilvánvalóan, amikor semmi nem sikerül, meg néha még komoly kötényeket is kapsz a csapatottól, mint ahogy ő kapott az elmúlt időszakban a versenyeken a Ferrari-tól, az azért úgy kedvét szegi az embernek. Viszont most azt a harci kedvet láttam rajta, ami Carlos Sainz maga. Aztán alkalmam nyílt végighallgatni a verseny után Fred Vasseur-t is, ahogy méltatja, és az egy nagyon érdekes méltatás volt, amit Vasseur mondott. Azt mondta, hogy ő ilyen lelkesen, meg ilyen alázattal készülő embert még nem látott, mint ahogyan Sainz készült a Ferrari hazai versenyére. Ugye ez egy rituálé ám, tehát mindenkinek a hazai versenye az átlagosnál jóval nagyobb nyomást jelent. Viszont ha te a Ferrari pilótájaként készülsz a Ferrari hazai versenyére, annál nagyobb nyomás szerintem nincs. Az csak ahhoz lehet hasonlítani, mint amikor világbajnoki esélyesként készülsz a világbajnoki címről döntő futamra. Náluk ez olyan óriási felhajtással jár, meg tényleg elképesztően nagy nyomás. Azt mondta, hogy a Zandvoorti futamot követően másnap reggeltől kezdve Sainz gyakorlatilag a gyárban élt. A gyárban töltött minden percet, amit csak ott tudott tölteni, azért, hogy minél alaposabban felkészüljön. Picit olyan érzése volt az embernek, Vasseur szavai hallatán, hogy Sainz megpróbált igazi vezérként funkcionálni, igazi vezérként prosperálni ezen a hétvégén. És amire ez a hétvége kulminálódott, és mire eljutottunk a vasárnap délutánig, a vasárnapi futam leintéséig, azért a pedokban többen is egyetértettek abban, hogy igazi ilyen vezérskilleket mutatott Sainz ezen a hétvégén. És hogy ez, ugye azt halljuk, hogy ő azért teszi kifelé az irányjelzőt, hogyha valami nem változik, akkor a szerződésének a 2024-es lejárta után kiteszi az irányjelzőt és távozik a Ferrari-tól. Erről lehet hallani egy ideje a pedokban. De ennek a hétvégének a hatására nagyon sok ember felfedezte azt, hogy igazi vezetői skillek vannak Carlos Sainzban, tehát megvan benne az, ami ahhoz kell, hogy vezér egyéniségé nője ki magát, és hogy ez tulajdonképpen ez a helyzet, ez a jelen állás szerint ez egy nagyon nagy haszon a Ferrari számára, hogy két ilyen versenyzője van, akik képesek külön-külön, meg ha minden jól alakulna, és egy versenyképesebb autót tennének alájuk, akkor mind a kettő képes vezetőpilótaként funkcionálni. Úgyhogy le a kalappal Carlos Sainz előtt. Nagyon-nagyon ideje is volt egy ilyen produkciónak, ahogy ezt megfogalmaztad. Én azt gondolom, hogy amit ebből a hétvégéből ki lehetett hozni, azt ő kihozta. Ez volt a max, amit ezzel a Ferrarival el lehetett érni. Ugye ez egy gumizabáló jármű, nem olyan egyszerű, csak idézd fel, hogy miket hallottál Zandvoortban Leclerctől, hogy kanyarról kanyarra nem tudta, hogy mi fog következni. Ehhez képest kis leszorító erős konfigurációban viszonylag elfogadható teljesítmény nyújtott. A felől senkinek nem voltak ábrányai, hogy pusztán nyers erőből, tehát ezt mindenki tudta, hogy nem fogják tudni megverni a Red Bullt, de hogyha azt mondom, hogy megint beindult ez a klasszik fogadósdi, vagy tippelősdi, hogy akkor a hanyadik körben áll érre a Verstappen, a legvadabb tippek szóltak a harmadik, negyedik körről. Mindenki más azt mondta, hogy már le az első körben, második körben, a legmerészebbek mondták azt, hogy a harmadik, negyedik körig fogja tudni tartani Verstappent, ehhez képest a 15. körig az élen maradt. Ez már önmagában, a jelenlegi állás szerint ez már önmagában egy komoly érdem, úgyhogy le a kalappal Carlos Sainz előn.
És csak egyet érteni tudok. Következzen a hétvége meglepetése. Hát lehetne itt több jelöltünk. Nyilván meg lehetne említeni a hétvége meglepetéseként azt, hogy ennyire erős volt a Ferrari. Meg lehetne említeni Alexander Albon, de közben már nem meglepetés az, hogy egy ilyen pályán, egy ilyen gyors pályán a Williams elő szenzációs produkciót nyújt. Akár még Liam Lawson is fölmerülhetett volna, mert azt hiszem tőle se lehetett várni azt, hogy másodpercekkel marad le a pontszerzésről, de a legmeglepőbb talán mégis az, hogy Valtteri Bottas voltak éppen a semmiből pontot szerzett ezzel a meglehetősen szép festést viselő Alfa Romeo-val. Ugye Bottas a szezonnyitó óta eltelt 12 versenyen egy darab pontot szerzett, egy darab tizedik helyjel, tette mindezt Kanadában. Ezt leszámítva, ugye mindig célba ért egyébként, neki még nincs kiesése a szezon során, tehát voltak 18. helyei, 19., 15., volt egy-két erősebb, például 12., de összességében tényleg rémes produkciót nyújtott, és hát ugye az a helyzet, hogy a szezonnyitót leszámítva, nyilván nem lehet leszámítani a szezonnyitót, ahol az év legjobb produkcióját nyújtotta, de a szezonnyitó óta Joe több pontot szerzett nála. Még mindig 4-2 az állás Joe javára, ha a szezonnyitó óta eltelt időt vesszük. Így aztán szerintem mindenképpen meglepetésnek nevezhető. Nyilván az Alfa Romeo szezonját nem ez fogja megváltani, ez egy pontszerzés, már csak azért sem, mert azt valószínűleg rémámaikban se gondolták volna, hogy így a szezon kétharmadánál voltak éppen, azt mondhatjuk, hogy esélyük sincsen már a Williams-t utolérni. Ugye olyan szorgosan gyűjtögeti a pontokat a Williams, bocsánat, Alexander Albon egészen pontosan, és ugye ráadásul még mindig a Haas mögött vannak a pontversenyben, pedig hát a Haas az egy egészen gyalázatos autó, vasárnaponként egyértelműen a mezőny leggyengébbje. Szóval, hogyha itt nem is tett velük csodát ez a pontszerzés, de legalább némi reménysugár felcsillanhatott az Aubernél, meg az Audinál.
Nagyon, nagyon jelen volt ezen a hétvégén András Seidel is, ugye ő az Audi Form 1-es projektjét irányítja, vezeti. Itt volt Alan McNish is, aki szintén részt vesz ennek a Audi F1-es projektnek a gatyában, rázásában, de ez a hétvége ugye igazándiból azért volt különleges, mert ez volt az Alfa Romeo Sauber, tehát a Sauber által működtetett Alfa Romeo F1-es program utolsó hazai fellépései. Itt volt Jean-Philippe Imparato is, az Alfa Romeo nagyfőnöke, a pedokban töltötte a hétvégét. Bottas produkciója a semmiből jött, nem nagyon lehetett számítani rá, hogy ponttal koronázzák meg ezt a könnyes búcsút, fogalmazzunk így, ami majd mindjárt mondom, hogy miért, valószínűleg nem könnyes búcsú, de ponttal sikerült zárni a hétvégét, ami nyilvánvalóan elégedettségre adhatott okot, de hát nyilvánvalóan egy ennyire nehéz szezon során nem lehetnek elégedettek, nagyon sokat kell dolgozniuk ahhoz, hogy valamilyen formában hát a javulásnak nagyobb vagy komolyabb jeleit mutassák a hátralevő időszakban. Nagy kérdés, hogy mennyire éri meg ez. De nyilvánvalóan, amit fejlesztenek idén, azt tudják majd hasznosítani jövőre is, tehát nem fognak teljes mértékben leállni a problémáknak a kezelésével. Egy picit az Alfa jövőjéről. Nagyon sokan vagyunk, akik erre a hétvégére vártuk azt a bizonyos bejelentést azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az Alfával. Hogy ugye a forgatókönyv szerint, ami egy ideje már azért jól ismert a Forma 1 berkein belül, nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy az Alfa Romeo a házzal egyesíti az erejét is, a házban dolgozó Ferrari motorok kapják majd meg az Alfa Romeo brandinget 2024-től. Arra voltunk berendezkedve, hogy ezen a hétvégén megtörténhet az ezzel kapcsolatos bejelentés, azonban nem történt meg. Úgyhogy nyomozgattunk, érdeklődtünk, beszélgettünk mindenféle irányba, úgy az Alfa Romeo-nál, mint a háznál, és minden onnan azt a visszajelzést kaptuk, hogy igazándiból a szándék megvan, azt sem cáfolta senki, hogy zajlanak beszélgetések erről, hogy ennek jó lenne, tehát hogy ennek meg kellene történnie előbb vagy utóbb, de még nincs abban a fázisban ez a sztori, hogy a bejelentés megtörténhessen, és a felek aláírásukkal szentesíthessék ezt a szerződést, de senki nem cáfolta azt sem, hogy ez be fog következni. Tehát valamikor meg fog történni, kíváncsian várjuk, hogy mikor. Az, amit egyedi uniformisként, amivel előrukkoltak az autót, tök jól nézett ki, az nekem nagyon tetszett, de az az uniform is, amivel előrukkoltak erre a hétvégére, meg az a dizájn, amit prezentáltak ezen a hétvégén ruha frontján, az valami borzasztó volt. Nekem legalábbis nem tetszett. És nem voltam vele egyedül.
Na, menjünk tovább. Vagy jelöljük meg a hétvége csalódásaként esetleg ezt a bizonyos csapatoverált, mert bevállalhatjuk. De nekem azért lenne egy komolyabb jelöltem.
Legyünk komolyak, úgyhogy mondd ki, légy szíves, a komoly jelöltedet.
Hát a komoly jelöltem a jövő nagy tenisz csillaga, akit Lance Strollnak hívnak. Uh-huh. Ugye itt elősi jelölt lehetett volna az Alpine is, de az Alpine-nak a produkciójában igazából nehéz lehetett csalódni, hiszen tudva levő, hogy motorerő terén hogyan állnak ők, és hogy mennyire nem fekszik neki ez a pálya. Vagy legalábbis szeretnének úgy csinálni, hogy nagyon rosszul állnak motorerő terén, hogy megkapják a kedvezményeket.
Figyelj, én megszavazom azt, hogy legyen a jövő csillaga, a jövő tenisz csillaga a hétvége csalódása, de egy gondolat elejéig ragadjunk itt le azért az Alpinnál. Ugye rengeteg minden történik a franciáknál az elmúlt időszakban. Csütörtökön, amikor megérkeztem a pályára, az első ember, akiben belebotlottam, az Bruno Famen volt. Ugye jelenleg ő az átmeneti csapatfőnök. Azt az információt kaptam ezen a hétvégén, hogy ez a szezon végéig így marad, tehát hogy nem változtatnak, nem szerződtetnek. Ugye lehetett itt hallani Mattia Binotto érkezéséről, ott is volt Binotto a pedokban egész hétvégén, de mindenhonnan azt az információt halljuk most már, hogy biztosan nem szerződik az Alpinhoz. Egy picit nyomozgattam ezután, és azt az információt kaptam, hogy ezt az évet már így hozza le az Alpin, ezzel a felállással, hogy Bruno Famen irányít, és azok az emberek maradnak a menedzsmentben, akikkel jelenleg együtt dolgozik, és majd valamikor a következő szezon elejére szeretnének szerződtetni új csapatfőnököt, és addig ilyen, hát fogalmazunk úgy, castingokat tartanak. A lényeg az, hogy az első ember Bruno Famen volt, akiben belebotlottam a pedokban, amikor megérkeztem csütörtökön. Kérdeztem tőle, ugye Zandvoortból érkeztünk, dobogó Pierre Gasly révén, arról úgy távoztak onnan, hogy igen, Monza biztosan nehéz lesz, de abból táplálkozva, amit Zandvoortba produkáltak, megpróbálnak azért valamit villantani, és akkor föltettem neki a kérdést, hogy mire lehet számítani ezen a hétvégén. Annak fényében, amilyen kommentárok elhangoztak Zandvoortban vasárnap késő délután. Azt mondta, hogy igazándiból nagy csodák nincsenek a nap alatt. Azt mondta, hogy elképesztően nagy a légellenállása, a drag túl nagy, tehát aero tekintetben nem túl előnyös ez az autó erre a pályára, és hát tett egy halovány utalást a motorerővel kapcsolatos deficitre is, úgyhogy azt mondta, hogy itt ezen a hétvégén a túlélés lesz a cél. És hát gyalázatosan szerepeltek az időmérőn is, meg a versenyen is. Gasly is és Ocon is, és ez tulajdonképpen ők a mennyből a pokolba jutottak egyetlen hét leforgása alatt, mert Zandvoortban tényleg az egy csoda volt, hogy hatalmas eredmény volt az a dobogó, amit Gasly összehozott, most pedig tényleg ez a sehol semmi kategória, úgyhogy ők is megérdemelnék a hétvége csalódása díjat, de megszavaztuk a jövő tenis csillagának, akit úgy hívnak, hogy Lance Stroll, úgyhogy légy szíves, fejtsd ki, hogy miért.
Azt hittem, azt kérdez, hogy miért tassam, mert az nehezemre esett volna. Ugye azt követően, hogy a csapat nem csak megerősít, egy Stroll marad, ami nyilván semennyire se nevezhető meglepetésnek, ismervén azokat a körülményeket, hogy ami például ugye abból fakad, hogy az édesapja tulajdonos, meg ilyenek. De ugye nem csak megerősítették a maradását, hanem sikerült azt is kimondaniuk méghozzá teljesen komoly arccal, hogy Stroll és Alonso teljesítménye között nincs nagy különbség, és a pontkülönbség az csak mindenféle bal szerencséből és egyéb okokból fakad. Na most a valóság ezzel szemben az, hogy Stroll ugye tök utolsó lett az időmérőm, miközben Alonso 9. volt a Q1-ben, és sőt 8. volt a Q1-ben, és aztán a 9. rajt helyet szerezte meg, vagy a 10-et, bocsánat, a 10-et. No mindegy, de Stroll pedig ugye konkrétan utolsó lett, kikapott az imént citált Alpinoktól, kikapott Magnussentől, aki ugye azért az idei szezonban alapvetően nem az időmérős menék közé tartozik, és hát utána a versenyen se sikerült túl sokat javítania, pedig aztán ezen a versenyen láthattuk, hogy lehet előzni, lehet harcolni ezen a pályán. Nos, Strollnak sikerült a két házt maga mögé utasítania, ugye a házt, akik gyakorlatilag vasárnaponként hátrafele mennek a mezőnyben, és itt szintén kikapott Pierre Gasly-tól. Tehát itt úgy volt iszonyat ez az egész, ahogy volt, és tényleg mindezt 48-72 órán belül, azt követően, hogy azt elmondták róla, hogy ő teljesen rendben van, csak néha bal szerencséje van szegénynek. És nyilván az egész szezon nézzük, én azt gondolom, hogy akkor sincsen. Akkor sem mondhatjuk azt, hogy rendben van, egy-két tényleg remek produkciót leszámítva, de hát ugye azzal az autóval, amivel Fernando Alonso még mindig harmadik a világbajnokságban, Strollnak jelenleg féltenie kell a top 10-es pozícióját, és ha fogadnom kéne, én azt mondanám, hogy nem is lesz meg a top 10-es pozíciója a bajnokságban. Ugye nincsen neki dobogója, miközben Alonso-nak van szám szerint 7, tehát ugye Alonso-nak egyel kevesebb dobogója van, mint Sergio Pereznek. Na így helyezzük kontextusba azt, hogy Lance Stroll mire nem képes ezzel az autóval, és ennek szerintem tényleg ékes példája volt ez az olasz nagydíj, az, akár csak az is, hogy ugye zsinórban másodszor nem szerez pontot, vagy hogy 5 futam alatt 3 pontot szerzett, egyszerűen nem tudsz olyan számadatot kiragadni, ami pozitív színben tünteti föl a szezonját, gyakorlatilag az ausztrál nagydíj óta, amikor negyedik lett, és ez tök szép dolog volt, de hát az ugye április 2-án volt.
Bizony. Egy picit ilyen elveszett ember benyomását keltette ezen a hétvégén Stroll, tehát picit olyan érzésed volt veled kapcsolatban, mintha úgy lenne ez, hogy bárhol lennék, most csak ne itt kellene lenni. Nem tudok egyebet hozzáfűzni ahhoz, amit elmondtál, egyet értek minden szavaddal, úgyhogy azt javaslom, hogy lépjünk tovább.
Jó, akkor vidámabb vizekre evezzünk. A hétvége pillanata, hát nem tudom, kinek volt vidám, szurkolóknak biztos, a Ferrari óriási csatája az utolsó körben. Nyilvánvalóan előtte is körök óta szem egy gyönyörködtető harc zajlott itt. Ugye mindkét versenyző kiemelte, hogy nagyon élvezték, aztán lehet, hogy ez PR bullshit volt, de még abban sem vagyok biztos, hogy nem, mert tényleg szenzációs küzdelmeket láttunk Leclerc-től támadó, Sainz-tól védő oldalon, és hát ugye azért azt megnéztem volna, hogy Fred Vasseur-nek mennyi a vérnyomása, amikor az utolsó kör kezdetén a sikán előtt Leclerc füstölős fékezéssel közelítette meg Sainz autójának a hátulját. Nem tudom, hogy a tifózi ahhoz mit szólt volna, hogy az utolsó körben kicsapja egymást a két Ferrari a pályáról. Ez szerencsére nem történt meg, így aztán összességében ez egy emlékezetes harcként maradhat meg bennünk, bár nekem nagyon beszédes volt az, amit Vasseur nyilatkozott. Ugye egyrészt azt mondta, hogy arra kértük őket, hogy ne kockáztassanak, és hát igen, a no risk, a zéró kockázat fogalma relatív.
Hát igen. Forgatagban belebotlottam. Volt egy pillanat, amikor Jean Alesi és Fred Vasseur elmélyültem beszélgetett, és volt egy pillanat, amikor mind a ketten rám néztek, és azt mondtam nekik, hát mondom, nem csodálkozom azok után, hogy ezután a verseny után Jeannak több haja van, mint Frednek, akinek egyébként is kevés haja van szegénynek. Ezzel legalább derült egyet. De visszatérve erre a párharcra, meg erre a bizonyos Norris üzenetre, azért sok mindent megmutatott ez a ez a csata, ami zajlott a két versenyző között. Ugye gondoljuk, és közelítsük meg úgy, hogy mi van akkor, hogyha ez mondjuk fordítva történik. Tehát, hogy mondjuk Sainz az üldöző, tehát ő a támadásügyi miniszter, és Leclerc védekezik. Ha ott jön egy ilyen üzenet, hogy no risk, no risk, azt nagy valószínűség szerint Sainz szemrebben és nélkül betartja. Biztos puffogott volna egy sort miatta a rádión, hogy de miért, meg de hogy, meg mind, meg merre, meg hány óra, de betartotta volna. És hát Leclerc az bizony nem ezt tette, hanem ugyanolyan vehemenciával támadott. Mind a két versenyző, ahogy a McLaren-esekre mondtad, hogy azt mondták, hogy hát, de hát ettől szép az egész, hogy csatázunk egymással, ők is ezt mondták, hogy ez adja a Forma 1-nek a savát, borsát, hogy ez legalább egy közönség szórakoztató eleme volt a versenynek, hogy ilyen drámai, heroikus küzdelmet vívtak egymással. Megmutatta ez a helyzet azt is, hogy bár érkezett intő üzenet rádión, azért valószínűleg csak szabad a verseny a két pilóta között, mert Leclerc fittyet hányt erre. Ha pedig nem így van, akkor pedig Leclerc felborított egy csapatutasítást, ha volt ilyen megbeszélve, hogy mi van. Tehát megengedhette magának azt a luxust, hogy akármi is lesz, én ezt megpróbálom, mert megpróbálta. A spanyol újságírók a MediaPenben próbálták kiugrasztani a nyulat a bokorból, és próbálták ezt erőltetni. Hogyha egyszer azt mondják neked, Charles, a rádión, hogy nincs kockázat, akkor miért vállaltad be azt, hogy megpróbálod megelőzni Carlost, vagy hogy ilyen kőkemény csatába belemész, hogy mi volt ennek az oka, vagy miért volt erre szükség? Miért nem lehetett ezt tiszteletbe tartani, amit a csapat mondott? És azt mondta Leclerc, hogy igazándiból ezen lamentálni akkor lenne értelme, hogyha történt volna ütközés. Vagy adott esetben bekövetkezik a legrosszabb, és összeütköznek, és mind a ketten kiesnek. De azt mondta így, hogy lett egy jó eredmény, hogy harmadik Carlos, negyedik helyen befutott ő, a tifózi örül, a szurkolók elégedettek, mert jó versenyt láttak, így nincs értelme erről beszélni, hogy mi lett volna, ha. Vagy hogy miért nem azt csinálta, amit. Tehát ő próbálta ezt a történetet rövidre zárni. Érdekes volt megfigyelni, ahogy hát ugye a spanyolok az ő emberüket ért sérelem miatt azonnal megpróbáltak revansot venni. Leclerc-en azonnal próbálták szurkálni ezzel, hogy de hát ezt tiszteletbe kellett volna tartani. Leclerc viszont a tőle megszokott ilyen ártatlan tekintettel mondta, hogy de hát mi csak versenyeztünk, mert mi ezt nagyon szeretjük, mert mi ezt élvezzük. Ugye azért arról hallottunk az elmúlt hónapokban viszonylag sokat, hogy van némi ellentét a két versenyző között az elmúlt időszaknak a stratégiai húzásai, meg az elmúlt időszakban alkalmazott stratégiák miatt. Én kíváncsi vagyok arra, hogy hosszabb távon ennek a monzai versenynek a hajrájában zajlott kőkemény, mert ez egy kőkemény csata volt. Tehát ez saját szemben látni, ez káprázatos, tényleg. Tehát, hogy ennek milyen vonzata lesz majd hosszabb távon. Hogy ez elő fog-e kerülni mondjuk a későbbiekben egy csatában, hogyha majd egyszer a Sainznak azt mondják, hogy no risk, no risk, és támadást indít a Leclerc ellen, hogy akkor arra mit fog mondani a csapat, meg hogy mi lesz a vonzata, mert ez biztos, hogy szóba fog még kerülni ez a kis szösszenet, ami itt zajlott ezen a versenyen.
Hát én is így gondolom. Tartsd magadnál a szót, azt javaslom, hiszen következik a te egyszemélyes sód, a hétvége pusmorgása lovat. Ugye itt beszéltél már ilyen jellegű sztoriról ebbe az adásban is, de biztos vagyok benne, hogy van még miről szólni, már csak azért is, mert ugye még mindig van 4 szabadülés a rajtrácson, és talán valamelyiknek a sorsáról is van információ.
Előbb egy magyarázattal kezdeném. Ugye a legutóbbi műsorban is arról beszéltünk, hogy a monzai hétvége a nagy bejelentések hétvégéje lehet. A Pitfall Plus-os videóban is tettem utalást erre, hogy a nagy bejelentések hétvégében reménykedünk, és minden jel arra utalt, hogy a nagy bejelentések hétvégéje előtt állunk, de mégis igazándiból egy nagy horderejű bejelentés érkezett, ez pedig a Mercedes versenyző párosa. Az, hogy Lewis Hamilton és George Russell is 2025 végéig a Mercedes kötelékében marad. Ez is nagyon benne volt már a levegőben, de igazándiból én magam a szakmabeli kollégákkal együtt más bejelentésekre számítottunk. Arra például, hogy kihirdetik végre azt, hogy melyek azok a csapatok, vagy kik azok a csapatok, akik, vagy csapatok, akik lehetőséget kaphatnak arra, hogy 2026-tól csatlakozzanak a Forma 1 mezőnyéhez. Azonban ezzel kapcsolatban nem érkezett bejelentés. Jártunk utána, foglalkoztunk a témával, még mindig túlságosan bonyolult, és sokkal-sokkal-sokkal mélyebb vizsgálatokat végez a Nemzetközi Automobil Szövetség, még az eredetileg kigondoltnál is. Azt halljuk, hogy nem sokára érkezni fog valami információ ezzel kapcsolatban, úgyhogy nem tudunk más tenni, mint az, hogy várunk és figyelünk. Vártuk ugyanakkor a bejelentést a Pirellivel kapcsolatban. Ugye gumitender, hogy ki lesz a Forma 1 gumiszállítója a jövőben, ugye hallottunk arról, hogy a Bridgestone nagyon sokáig partiban volt, aztán valamikor itt a nyári időszak, a nyári szünet előtti hajszak kellős közepén érkezett egy olyan információ, hogy a Bridgestone az dobta a törő között, és a Pirelli marad a beszállító, de ugye ilyenkor mindig van egy pénzügyi és szponzorációs csomag is, amit le kell tisztázni, mielőtt a szerződést aláírják és bejelentik. Minden jel arra utalt, annyira adta magát, Olaszországban vagyunk, a helyszínen van a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke Mohamed Ben Sulayem, jelen van a Forma 1 első embere, Stefano Domenicali, a Pirelli hazájában vagyunk, a Pirelli városában vagyunk, a Pirelli teljes vezérkara a helyszínen van, és azt láttuk, hogy mindenki készen áll arra, hogy ez a bejelentés ez megtörténjen, de valami miatt mégsem történt meg, és ezzel kapcsolatban is jártunk utána, mentünk utána. Azt az információt kaptuk, hogy tulajdonképpen az utolsó előtti simításokkal nem végeztek időben, azért csúszik ez a bejelentés. Úgyhogy ők elszalasztottak egy nagy lehetőséget, amiatt, hogy nem sikerült minden apró részletet 100%-ig tisztázni, elmulasztották annak a lehetőségét, hogy hazai pályán a hihetetlenül szenvedélyes olasz szurkolótábor előtt tegyék meg a bejelentést, hogy ők maradnak az F1 gumiszállítói. Ez akármennyire vártuk, hogy ezek a bejelentések megtörténnek, ezek nem érkeztek meg. Aztán, hogy milyen pletykák, spekulációk, pusporgások vannak, hát rengeteg, meglepően sok. Ugye azt gondoltuk, hogy azért ez a pilótapiac, ez viszonylag nyugisabb lesz 2023-ban. Viszonylag nyugis is, de nem teljesen nyugodt meg. Azt látom, azt tapasztalom, hogy a mezőny tagjai már a 2024 utáni időszak felé kacsintgatnak. Uh-huh. Tehát, hogy a hosszabb távú jövőről zajlanak tárgyalások, meg egyeztetések, mégpedig nagyon-nagyon komolyan. Mit ne mondjak? Yuki Tsunoda. Például, ugye érkezik egy új szponzorációs csomag az Alfa Taurihoz a csapat neve is meg fog változni 2024-re. Nagy valószínűség szerint a szponzoroknak is lesz beleszólási joga a versenyzői összeállításba. Cunoda ugye Honda patronáltként, Honda párfogoltként van jelen a Red Bull kisebbik csapatának az életében, de azt hallani, hogy bár teljesen jól teljesít, ugye volt olyan időszaka az osztrák nagydíjon, a megkérdezett versenyzők jelentős része top 3-ba sorolta őt, mint a legjobb teljesítmény nyújtó egyik versenyzőt. Tehát egészen jó szezonja van, vagy vállalható szezonja van a japánnak. Azt gondolná az ember, hogy nincs kérdés, ő biztosan maradnia kéne neki az Alfa Taurinál, vagy fogalmazunk úgy, hogy a faenzai Red Bull csapatnál, de egyre inkább azt hallani, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy ő maradhat. A Honda patronálja őt, de 3 teljes Forma 1-es szezonnal a hátad mögött már nem lehet téged úgy kommunikálni, mint Honda Juniort, mint Honda ifjú.
Hát furcsán hangzik.
Állítólag a hondások egyre inkább hajlanak arra, hogy most már a Cunodának saját jogon is meg kellene állnia a saját lábának a pilóta piacon. Tehát, hogy ennyi minden után kellene már találjon magának olyan helyet, ahová ő el tud szerződni, és tudja folytatni a pályafutását, mert ott kopogtat az ajtón Iwasa az F2-ben, aki szintén a Honda támogatását élvezi, és azt gondolják állítólag a Honda vezetői közül többen is, hogy ő is megérdemelné az esélyt, hogy belekóstolhasson az F1 világába, vagy hogy megmutathassa magát F1-es berkekben. Tehát ezzel kapcsolatban biztos nagyon sok mindent fogunk még hallani a szezon hátra levő részében. Egy dolog biztos, hogy bár Cunoda helyét biztosnak gondoljuk, ez egyáltalán nem az a dolgok jelenlegi állása szerint. Hogy hová mehet, nagyon sokat hallottam a hétvégén arról, hogy kopogtatott az Aston Martinnál például. Uh-huh. Látható jelét nem láttam, tehát nem láttam azt, hogy Aston Martinos emberekkel egyeztetett volna, de több forrásom is azt mondta, hogy valamiféle kapcsolatfelvétel ott történt. Ugye a Honda 2026-tól szövetségre lép az Aston Martinnal, hogy valószínűleg ezt a közelgő együttállást próbálja meglovagolni, hogy helyet találjon magának, vagy hogy feltérképezze, hogy milyen lehetőségei vannak. De itt az Alpine-ról, hogyha beszélünk egy picit, ugye itt a nagy menedzsment lefejezés hatására azért az látszik, hogy sok minden változik a francia csapatnál. Két francia versenyzőjük van, Esteban Ocon és Pierre Gasly, és amikor csütörtökön megkérdezték Gaslyt a sajtótájékoztatón, hogy áll az ő szénája jelen pillanatban az Alpinnál, hogy látja a helyzetet. Hiányzott az a túláradó lelkesedés, ami korábban mindig megvolt, hogy igen, küzdünk azért, hogy nagy célokat érjünk el, meg hogy minél magasabbra jussunk. Ez most valahogy hiányzott. És egyre több informátorunk mondja azt, hogy az őt preferáló, meg az őt sok tekintetben segítő Laura Rossi távozásával, vagy a Laura Rossi távozása rányomja a bélyegét az Ocon moráljára. Arról is lehetett hallani, hogy ő is próbál körbenézni a pilóta piacon, hogy mi a helyzet. Őt is összefüggésbe hozták egyesek az Aston Martinnal, hogy ő ott el tudná képzelni magát az Aston Martin kötelékében, hogy ott folytassa a pályafutását. De ugyanez mondható el Gaslyról is. Gaslyval kapcsolatban egy igazán kemény pletykát hallottam, amit most ebben a pillanatban nem szeretnék elmondani. Na jó, utalást teszek rá. Olvashattok majd róla bővebben az Autosport és Formula magazin hamarosan megjelenő friss számában, hogy ugye Gasly az Alpinhoz szerződött, kitört a Red Bullnak a buborékából, ahol a pályafutását kezdte, és ott megjárta a mennyet is, és a poklot is. Ő is megpróbált a saját lábára állni, a saját lábára állt, leszerződött az Alpinhoz, ahol azért látjuk, hogy nem minden papsajt, sőt. Tehát ő is már egy lépésre próbál előre gondolkodni, hogy mit hozhat számára a jövő, és hát ugye Carlos Sainz-szal kapcsolatban is lehet hallani pletykákat, hogy nem feltétlenül ragaszkodik ő ahhoz, hogy 2024 után is a Ferrari versenyzője legyen, hogyha ott továbbra is Charles Leclerc játssza a domináns szerepet. Ugye Gasly nagyon jóban van Charles Leclerc-rel, gyerekkori barátok. együtt tanultak abban a bizonyos francia versenyzőiskolában. Nagyon-nagyon sok mindent csináltak ők együtt. A mai napig nagyon jó a kapcsolatuk. És állítólag fölmerült az, hogy most ez mennyire poén, vagy mennyire komoly szinten, de állítólag fölmerült az, hogy amennyiben Sainz úgy dönt, hogy távozik, ugye vele kapcsolatban a legtöbben az Audit emlegetik, mint lehetséges következő állomás helyett, ugye az édesapjának nagyon komoly kapcsolatrendszere van az Audi berkein belül, vagy a Volkswagen berkein belül, Andreas Seidl a projektvezetője, aki dolgozott vele együtt a McLarennél, tehát ez potenciálisan elképzelhető, hogy ő az Audi irányába kacsingat, és oda. Én nem mondom, hogy ez lesz, de egyáltalán nem elképzelhetetlen. Hogy abban az esetben, hogyha ott tényleg lenne egy üresedés, hogy Leclerc az állítólag lobbizik annak érdekében, vagy hajlamos lenne lobbizni annak érdekében, hogy gyerekkori jó barátját, Pierre Gaslyt kapja meg maga mellé. Ugye Gasly az egy köztudottan olasz bániás, ő nagyon, nagyon szereti Olaszországot, ezért költözött Milánóba, ő ott él. Ez is egy pletyka, amit nem lehet még most látni pontosan, hogy ezt mennyire lehet komolyan venni, de ez is egy pletyka. És arról is hallok, vagy hallottam a hétvége folyamán, hogy Albonnak ez a remeklése, amit produkál idén, ez sem múlt el nyomtalanul. Ha már adott esetben fölmerül, hogy az Alpintól adott esetben versenyzők távoznának, akkor oda bizony versenyző kellene. És hát azt hallom különböző forrásokból, hogy Albon iránt megnőtt az érdeklődés, és még az sem elképzelhetetlen, hogy ha és amennyiben az Alpin pilóta összeállítása úgy alakulna, hogy az változik, egyáltalán nem lehet kizárni azt a lehetőséget, hogy az Alpin megpróbálná Alexander Albont elcsenni a Williams-től. Ez is egyelőre teória, nyomoztam utána, mentem utána, hallottam dolgokat, maradjunk annyiban, hogy nem az ördögtől való azt feltételezni, hogy ha esetleg úgy alakul, hogy változik, vagy pilótára lenne szüksége az Alpinnak, mert valamelyik versenyzőjük lelépne, egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy Alexander Albon lesz az első számú kiszemelt a felszabaduló pozícióra. Úgyhogy nagyon sok minden történik, vannak dolgok, amik már a következő szezonnal kapcsolatosak, meg vannak dolgok, amik hosszabb távra szólnak, de hát ez egy ilyen körforgás, ami soha nem áll meg, itt mindig van mozgolódás, mindig történik valami érdekesség, mi pedig próbálunk szimatolni, meg néha-néha mondani ezt, azt, nem azt ezekről a dolgokról, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok, két újabb volán elkelt, mozgások még mindig lehetnek, mi pedig izgatottan várjuk a fejleményeket.
Várunk és figyelünk. No, hát köszönjük szépen ezt az összegzést. Most pedig összegezzük azt, hogy hogyan értékeltük 1 és 10 között a pilóták hétvégi produkcióját. Ugye ez a bizonyos pontozásunk, ahol Sanyival külön-külön pontozzuk a teljesítményt figyelembe véve, a körülményeket és sok minden mást is. Majd a kettőnk pontjainak átlagából jön ki a végeredmény, azaz például kerek 10-es csak akkor kaphat valaki, hogyha mind a kettőnktől 10-est kap, és hogy ki mit adott az adott versenyzőnek, az pedig, ahogy mindig, fedje jótékony homály, nem kell mindig az átláthatóságra törekedni, kivéve, ha a költségsapkáról van szó. Természetesen igen. Na jó, kezdjük is el akkor a Red Bull-lal. A pole-ról lemaradó, viszont Zsinórban 10. győzelmét megszerző Max Verstappen 9,5 pontot kapott, míg a gyenge időmérő után ismét nagyot mentő mexikói támadási miniszter Sergio Perez 8-at.
A Ferrarival folytatjuk. Nagy hétvégéje volt az olaszoknak. Charles Leclerc 7,5 ponttal távozott Monzából, Carlos Sainz teljesítményét pedig 9,5 ponttal jutalmaztuk.
A két Mercedes közül ezúttal egyértelműen George Russellnek volt erősebb hétvégéje, 8 pontot kapott tőlünk, Lewis Hamilton pedig 6,5.
Ha nekik jó hétvégéjük volt, akkor az Alpinnak katasztrofális hétvégéje volt. Esteban Ocon 5,5 ponttal lett jutalmazva általunk, Pierre Gaslynak pedig 6 pontot adtunk a monzai produkcióra.
Következik a McLaren, ahol a csapat által megtámogatott Lando Norris 6,5 pontot, míg a csapat által és Lewis Hamilton által megkárosított Oscar Piastri egy féllel többet 7 pontot kapott.
Az Alfa Romeo elbúcsúzott hazai pályán, Valtteri Bottas pontot szerzett, mi pedig 7 pontot adtunk a teljesítményére, Guan Yu Zhou-nak pedig 5 és felett, vele kapcsolatban azért itt őt kihagytam itt a pusmorgások között, ugye. Beszéltünk arról legutóbb, hogy az ő helye adott esetben megkérdőjeleződhet pénzügyi okok miatt. Már az olasz nagydíj hetének elején olyan felvetéseket is hallottam, hogy adott esetben akár az idei szezonnak a hátra levő szakaszában is dobhatja őt az Alfa Romeo Sauber. Beszélgettem a csapat illetékes vezetőivel is, és Joe menedzserével is. Az a csapat nem cáfolta azt, hogy nyilvánvalóan újra megfelülvizsgálják, időről időre újra és újra felülvizsgálják a versenyzők helyzetét. Nem lett kimondva, hogy veszélyben van az ő pozíciója, de azt sem lett kimondva, hogy nyugodtan ülhet a babérjain. A menedzsmentje viszont amellett tett hitet, hogy ők úgy gondolják, hogy nincs okuk az aggodalomra, mert hogy a pályán nyújtott teljesítmény nem igazolná azt, hogy jogos lenne az ő esetleges menesztése. Pénzügyi dolgokra nyilvánvalóan nem tértek ki, úgyhogy Joe-ék, Joe és az ő tábora bizakodva tekint a jövőbe a különböző pletykák ellenére is.
Következzen a Haas. Nem, bocsánat, az Aston Martin következik. Fernando Alonso 6,5 pontot kapott tőlünk, Lance Strollnak pedig. Hát, egy négyesen megúszta, de azt is csak azért, mert legalább nem bántott senkit.
A Haas-szal folytatjuk, rövidre fogom, mert nem nagyon van mit beszélni róluk. Kevin Magnussen 4,5 pont, Nico Hülkenberg pedig 6 pont.
Következzen az Alfa Tauri, Yuki Tsunoda 6,5, ugye az ő esetében csak az időmérőt tudtuk értékelni, ami szép volt, így jutottunk erre a pontszámra. Liam Lawson esetében az időmérő és a futam is szép volt, 8,5 a vége.
Williams-el zárunk, Alexander Albon, remek hétvége, 9 pont, Logan Sargent, hát annyira nem acélos hétvége, 5,5 pont.
Jó, hát nem is rossz, de jó, az nem ilyen. Hátra vannak még a külön díjaink, amelyek ismertetését megkezdeném a hétvége számának a felkonferálásával, pontosabban a hétvége a legnagyobb számának a felkonferálásával, ez pedig a 20 ezer. Fernando Alonso ugyanis a monzai futam utolsó körében megtette Formula 1-es karrierje 20 ezredik versenykörét. Egészen felfoghatatlanul nagy szám. És az is nagyon érdekes, hogy Alonso gyakorlatilag a kilométerekben is majdnem jubilált, egész pontosan 99.925 kilométernél járt, amit Forma 1-es nagydíjon megtett, úgyhogy ha nem kerül bajba a szingapúri nagydíj elején, akkor ott pedig nem a 20, hanem a 100 ezret fogja átlépni. És matematikai tudásunkat latba vetve azt is kiszámolhatjuk, hogy Alonso átlagosan 5 kilométeres versenyköröket teljesített karrierje során. No jó, menjünk tovább.
Én is adok egy külön díjat. Szakmai legenda külön díjat szeretnék felajánlani. Az Automotorun Sport című német szaklap veterán tudósítójának, kiváló jó barátomnak, Michael Schmidtnek, aki ezen a hétvégén teljesítette a 700. nagy díját a Formula 1-ben.
Bocsáss meg, 200.
7.
Akkor jó hallottam.
7-es, 0-0, 700 nagy díj emberek.
Azt a betyár.
Brutál. És minden tisztelet Mihály Schmidtnek, nem ő a rekorder arról, hogy ki a rekorder, arról megoszlanak a vélemények, meg vita van belőle, hogy a svájci Blick tudósítója Roger Benoit, vagy a technikai expert Giorgio Piola az, aki ők már azért ilyen 800 körül mozognak, tehát hogy ki az, akinek, de ők hárman a top 3, ez tuti biztos, akik.
Bocsáss meg, de annyira durva belegondolni, hogy 800 körül járnak, mert hogy a 800. F1-es futam az a crashgate-es szingapúri nagydíj volt. Igen. Tehát, hogy ők csak annyit hagytak ki az F1 történetében, mint ami azóta eltelt. Ez elképesztő.
Elképesztő. Igen. Igen.
Na, mindenesetre 700 is.
Milyen Schmidt-tel kapcsolatban szeretném megragadni az alkalmat, hogy méltassam. Ugye gyakran citálja a magyar sajtó is, a nemzetközi sajtó is az automotorunk sportot, meg az ő írásait, meg az ő információit. A szakma, a Forma 1-es újságíró szakma egyik legnagyobb legendájáról van szó, akinek az élete tényleg teljes mértékben erről a sportról szól. Gyakorlatilag ő tényleg az egész életét ennek rendelte alá. Minden az ő életében a Forma 1 körül, vagy a Forma 1 köré lett felépítve. Egy nagyon speciális, meg nagyon különleges mentalitású emberről van szó, aki nem él zajos társasági életet, nem látod azt, hogy ő mutogatná magát, nem használ mobiltelefont például. Ilyen hírek terjengenek róla, és hát amit talán ennyit elárulhatok, ennyit megengednek nekem a hallgatóink, hogy Zsoldos Barnával, kiváló kollégával és barátokban mi úgy nevezzük őt, hogy keresztapu. Mert annak idején, amikor kezdtük a tevékenységünket a Forma 1-ben, akkor ő is, meg én is hozzáfordultunk ilyen intelmekért, meg jó tanácsokért annak idején, és ő nagyon készségesen állt rendelkezésünkre, és segített nekünk mindenféle dolgokban, és hát bátran mondhatom, hogy jó baráti kapcsolat alakult ki közöttük. A Száguldási Cirkusz című évkönyveinkben is rendszeresen megtiszteli a kiadványt a top 3-os összeállításhoz adott véleményével. Tiszteljük, szeretjük őt, a jó Isten tartsa, hogy sokáig, meg adjon neki még jó sok nagy díjat a hátralevő években.
Úgy legyen. Van itt még egy első beállozó külön díjunk, melyet Oscar Piastri érdemelt ki, aki, ha már pontot nem szerzett, legalább külön díja távozzon tőlünk, méghozzá azért kapja ő az első beállozó külön díjat, hiszen két dologból is az elsőt érte el karrierje során Monzában. Először lett övé a verseny leggyorsabb köre, és először teljesített az első helyen egy versenykört, nyilvánvalóan a kiállásoknak köszönhetően. De ha már élen töltött körök, itt ezen a ponton kénytelen vagyok egy szörnyű, nem tudom máshogy fogalmazni, szörnyű statisztikát ismertetni, ami az élettöltött köröket illeti. Ugye Carlos Sainz azzal, hogy 14 körön át vezette a nagy díjat, ezzel már is fölugrott a harmadik helyre, annak vonatkozásában, hogy az idei szezonban ki hány körön át vezetett. Tudnillik, Max Verstappen 661-jel áll az élen, őt követi 138-al Sergio Perez, és 14-jel Sainz a harmadik tud lenni. Ez egészen elképesztő, ami pedig a csapatokat illeti, 7-es 199 a Ferrari, bocsánat, te örülnének, a Red Bull 7-es 199 körön átvezettek, 26-tal jön a Ferrari második helyen, és az összes többi csapat összeadva 22. Hát itt ehhez tett hozzá egyet az összes többi csapathoz Oscar Piastri. Szívből gratulálunk.
Még egy fun fact, ami nagyon sokat nevettek az emberek a pedokban, hogy van-e, hát ha te tudod erre a választ, hogy van-e olyan csapat, amelynek egy adott szezonban több pilótája volt, mint pontja? A modern korban.
Hát jelenleg van.
A modern korban, igen, az Alfa Tauri, ezen mindenki derült, hogy jé, tényleg. Több pilótájuk van 2023-ban, mint a hány pontjuk. Nyilvánvalóan volt már olyan csapat, amelyet ez mondtunk, annak idején voltak csapatok, ahol egészen komoly átjáróház volt.
Jó, meg a nulla pontos csapatok, ugye igen, de minden esetre ez...
De itt a modern korban nem nagyon láttunk ilyet, hogy egy csapatnak több pontja legyen, vagy több pilótája legyen, mint pontja egy adott szezonban.
Hát igen, és ugye arról nem is beszélve, hogy az Alfa Tauri versenyzői ott sorakoznak a világbajnokság utolsó helyén ennél fogva, hiszen ugye pontot azt csak és kizárólag Yuki Tsunoda szerzett, így aztán a 20., a 21. és a 22. helyen is Alfa Tauri versenyző áll. Jó, hát nyilván tudjuk, hogy mi van ennek a hátterében. Ha már Alfa Tauri, akkor én még egy megszakadt szív külön díjat is szeretnék átadni annak a Yuki Tsunodának, akinek 3 év alatt másodszor ér véget az olasz nagydíja azelőtt, hogy elkezdődött volna. Ezúttal ugye a felvezető körön állt meg az autója, és ez okozott egy kisebb kalamajkát, ugye miatt el is kellett halasztani a rajtot. Míg ugye 2 évvel ezelőtt szintén Monzában ugye fék problémák miatt nem tudott elrajtolni, tehát nem tudott a boxot se tudta elhagyni, és hát ez nyilvánvalóan a legszörnyűbb érzés lehet, amikor ahelyett, hogy az autódban teljesítenéd az első versenykört, ahelyett egy ilyen autómentő pilóta fülkébe kell belülnöd az anyós ülésre. Egészen szomorú látvány volt, szegény.
Te figyelj csak ide, hogyha azt mondom neked, hogy nekem ez a hétvége, ez a Formula 1 mellett a futballról is szólt, akkor te mit szólsz ez?
Szoboszlai Dominik.
Igen, respekt.
AC Milan,
de nem Szoboszlai Dominikkel, hanem egy másik játékosra, bizonyos Rafael Leaoval, aki tudomásom szerint neked nagyon nagy kedvenced.
Hát az egész AC Milannal együtt, na ne.
Képzeld el, hogy abban a szerencsés helyzetben volt részem, hogy a hétvége jelentős részét a Rafa Leao menedzserével, bizonyos Andrea Arachné nevű úriemberrel töltöttem, egy közös ismerős mutatott be bennünket egymást. Tavaly alkalmam nyílt találkozni, meg beszélgeti Leaoval is, ezúttal viszont nem volt a helyszínen, ugye bajnok, itt játszottak az AS Rómával, ahol Leao győztes gólt szerzett, aztán pedig edzőtáborba vonult a válogatottal, de a menedzser ott volt a helyszínen, és hát fantasztikus, fantasztikus beszélgetéseket folytatta vele. Lenyűgöző volt meghallgatni azt, hogy ugye egy Formula 1-es menedzser munkáját viszonylag jól ismerem. Tehát rengeteg Formula 1-es menedzsert ismerek, és tudom, hogy dolgoznak, hogy működnek, mi a szakma, csinja, binja, mert nagyon változatos emberek ők is, meg nagyon érdekes történeteket tudnak mesélni, meg lenyűgöző látni azt, ahogyan dolgoznak. És most életemben először egy igazi futballmenedzserrel töltöttem a hétvégét, és hihetetlen részleteket árult el arról, hogy milyen bonyolultságú munka futballmenedzsernek lenni, sőt, össze is ismertettem több pilóta menedzserrel is, és volt olyan periódusa a hétvégének, amikor úgy beszélgettünk, hogy egy asztalnál ültem egy top futballista menedzserével, és egy top Forma 1-es versenyző menedzserével. Uh-huh. Lenyűgöző volt hallgatni a részleteket, ahogy eszmét cserélnek egymással, hogy melyik területnek mi a specialitása, mik a buktatói, hogyan lehet előnyt kovácsolni egy-egy helyzetből. Szenzációs élmény volt, meg szenzációs tapasztalat volt. Az Andrea pályafutása egyébként is egy elképesztő történet. Nem tudom, hogy a hallgatóink kíváncsiak lennének-e erre, de nekem megfordult a fejemben az is az ő hihetetlen történetét hallva, hogy talán ilyen kis side projektként egy másik sportra kitekintést biztosítva érdemes lenne elhívni őt egy beszélgetésre, hogy beszéljen arra, hogy milyen, hogyan lesz valakiből futballmenedzser, meg hogyan lehet egy játékost felépíteni, meg hogyan kapcsolódik majd a későbbiekben egy futballmenedzser a Formula 1-hez. Hát, ha egyszer ez megvalósul. Tudom, hogy téged érdekelne, tudom,
hát engem biztosan érdekel. Ha meg a hallgatók azt bekommentelik a Facebook csoportunkban, hogy egy ilyen one-off egyszeri különkiadásként egy ilyet el tudnának-e képzelni, már csak azért is, hiszen az autósportban is vannak azért menedzserek nyilván, tehát azért összejönnek itt a szálak. Tényleg mondjátok el a véleményeteket, hogy érdekelne titeket ilyesmi. Végére értünk el külön díjak kiosztásában.
Figyelj, egyszer már volt egy ilyen sztorink, amikor egy igazi rock legendát, Brian Johnson-t hívtunk el, és beszélgettünk vele egyet, és szerintem az egy feledhetetlen interjú volt számomra mindenképpen. Ez egy érdekes sztori lenne egy a futball világában dolgozó topjátékos, topmenedzserét meghallgatni, meg nekem továbbra is a terveim között van még mindig egy igazi űrhajós meghívása a Formula Podcastben.
Igen, ezt elég régóta tervezzük. Nyilván fölmerülhet az is, hogy meghívjuk az összes magyar űrhajóst, de az is lehet, hogy más űrhajós látunk majd vendégül, ez még kidolgozás alatt van. Kedves hallgatóink, ez volt a Formula Podcast monzai futamértékelő adása, a 251. műsorunk. Szingapúrig biztosan jelentkezünk még, addig is a formula.hu nevű weboldalt ajánljuk szeretettel figyelmetekbe. Továbbá fölhívjuk a figyelmet arra, hogy azt Sanyi már említette is, hogy hamarosan újságárusokhoz kerül, illetve a webshopunkba kerül, és az előfizetőink postaládájába kerül az Autosport és Formula magazin legújabb száma. A YouTube-on megtalálhatjátok a Formula Podcast mellett a Formula Motocast-et, valamint a Pitwall című hírháttérműsort, illetve Mészáros Sanyi helyszíni videóit Pitwall Plus címen. Ezeket is érdemes nézegetni, minket pedig érdemes hallgatni legközelebb is, legalábbis reméljük. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, minden jót, sziasztok!
Köszönjük a figyelmet, grazie mille, szeressétek a Forma 1-et, szeressétek az autósportot, sziasztok!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.